Testvérek, az előbb felolvasott szakaszból szeretnék kiemelni, és ez lenne a mai istentiszteletünk középpontjában. Pál apostolnak a tesszaloniki gyülekezethez írott második levele, harmadik fejezetéből emelek ki újra. Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek, ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Az ilyeneknek megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek. De ne tekintsétek ellenségnek az ilyeneket, hanem intsétek őket, mint testvéreket. Amen. Kedves testvérek, a keresztény ember hitelessége az mindig azon múlik, hogy mennyire van összhangban az ő élete Krisztus tanításával. Ezen áll vagy bukik minden. Ezen áll vagy bukik az, hogy mit gondolnak rólunk, hogy személyesen mit gondolnak rólad, akiről tudják, hogy templomba jársz, vajon összhangban van-e az életed az Úr Jézus Krisztus tanításával. Ez nem újdonság nekünk, sokszor halljuk, és talán tudjuk is ezt. Azonban van egy mérőfoka a hitelességnek, és ez az, amit én most először szeretnék kiemelni. A mérőfoka a hitelességnek az az, hogy rend van-e az életedben. Rend van-e az életedben. Ha igen, akkor tudod, hogy kinek köszönheted. Ha nincs, azt is tudod, hogy kinek köszönheted. Ha nincs meg ez a rend, tisztában vagy-e azzal, hogy ennélkül a te életed és a te munkád az nem lesz olyan élet és olyan munka, amit te elterveztél magadnak. A rend az egy olyan ötlete az Istennek, amihez semmi sem fogható. Rend. A régi mondás így szól, tartsd meg a rendet, és a rend is megtart majd téged. Akkor, amikor minden bizonytalanná válik. Akkor, amikor emberileg úgy érzed, hogy a falhoz érkeztél. Ha te életedet az Isten szerinti rendben vezeted, akkor számíthatsz arra, hogy ez a rend meg fog téged tartani. Az élet legősibb rendje a munka. Munka. De abban az értelemben, hogy megbízatás. Az Isten legcsodálatosabb terve az emberre nézve az, hogy munkát adott neki. Emlékszünk, hogy is hangzik ez a Biblia legelején? És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és azt őrizze. Megbízta valamivel Isten az embert. A munka az megbízást jelent. Csak annak a munkának van értelme, amit megbízásként tudsz kezelni. Csak az a munka teremt rendet, amit megbízatásként tudsz értelmezni. Csak az a munka ad örömet, amire megbízatásként tudsz tekinteni. Csak arra a munkára lesz erőd, ami felől meg vagy győződve, hogy nem véletlenül talált meg téged ez a feladat. Mert te vagy megbízva ezzel. Mert más nem lenne képes ezt végezni. Az ősi megbízás így hangzik. Műveld és őrizd a rád bízottakat. Legyen ez a munkád, de legyen ez annál sokkal több. Műveld és őrizd a családodat. Műveld és őrizd azt a települést, ahol élsz. Műveld és őrizd a munkatársaidat. Vigyázz rájuk, legyen ez a munkád. Hát ez különböztette meg az idő kezdetén az embert minden más állattól, mert megbízták valamire. Nem más, ami különbség köztünk és az állatvilág között, csak ez, mert minden másban sokkal jobb az állatvilág. Figyeljétek meg! Nekik van bundájuk a tél ellen, nekünk nincs. Nekik olyan képességeik és kifinomult érzékeik vannak, amik nekünk nincsen. Semmi más nem különböztet meg minket, hanem az, hogy megbízatást teljesítünk. Te is, én is. Te is, aki most ezek hallatán azt gondolod, hogy ugyan mire lennék én megbízva, öreg vagyok már. Nem vagyok már igazából alkalmas semmire. Nem tudom meglátogatni a gyermekeimet, mert már buszra sem tudok felszállni. Ugyan mi lenne az én munkám? Mire vagyok én megbízva? Te is meg vagy bízva, testvérem. És az, hogy te esetleg most még nem tudod mire, az nem a megbízatás hiányát jelenti, hanem azt, hogy még nem vetted észre, hogy miért van még életed, hogy miért kapsz még napokat a napokhoz. Mert ha vége a megbízásnak, testvérek, és ezt merjük kimondani, ha vége a megbízatásnak, akkor Isten magához vesz bennünket. De amíg a megbízatás tart, addig biztos, hogy nem. Addig nekünk más feladatunk sincs, csak keresni azt, hogy mire vagyunk megbízva. Tesszaloniki városa, ahova ez a levél küldetett, az egykori makedón tartomány fővárosa volt. Ugye a római időkben járunk. Nagyon fontos hadi, gazdasági útvonal mentén feküdt ez a város. Gazdag és jó módban élő város volt. Konzuli székhely volt. Híres volt a város hajójavító műhelyéről. Igazi, pezsgő, ókori élet jellemezte ezt a várost. Vallási sokféleség, sokféle nép fialakta. Ebben a városban nagyon korán kialakult a keresztény gyülekezet. Egészen pontosan be tudjuk ezt lőni és határozni egyéb történelmi adatok segítségével, hiszen tudjuk azt, hogy Pál apostol ezt a levelét, amiben ő erről beszél, az 50-es évek, tehát Krisztus utáni 50 első felében írta. Megvannak azok a történelmi személyekre való utalás, ami alapján mi ezt be tudjuk lőni egész pontosan. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy már előtte kialakult itt a gyülekezet. Krisztus mennybe menetele után pár évvel. Ez egy nagyon friss és nagyon hamar kialakuló gyülekezet volt. Nem teltek el idők és évek a gyülekezet építésével, különböző módszerek kipróbálásával. Ott megjelent az evangélium és létrejött a gyülekezet. Pál apostol azonban nem tudott visszatérni az első ott létje után, mert a városban élő korabeli zsidók nagyon nem nézték jó szemmel ezt az új vallást, és tűzzel vassal próbáltak ellene tenni. Pál nem térhetett vissza. Ezért írta meg ezt a levelet, meg az első levelet is, mert fülébe jutottak olyan hírek Tesszalonikiből, amik aggodalomra adtak okot. Nagyon sok jó hír érkezett, de jött egy olyan hír, ami felől az apostol azt gondolta, rögtön reagálni kell. És rendbe kell tenni, különben vége lesz mindannak, ami épült. Mi volt ez a hír? Hát az, hogy egyesek tétlenül járkálnak fel s alá, valami félreértelmezett, tévesen értelmezett keresztény tanítás alapján. Tudjátok, mi volt ez a keresztény tanítás? Az, hogy az Úr Jézus hamarosan vissza fog jönni, ezért egy páran a kényelmesebb keresztények közül úgy gondolták, hogy akkor már nagyon nincs értelme semmit se csinálni, akkor már majd kihúzzuk addig a bizonyos visszajövetelig, ne dolgozzunk, tengjünk, lengjünk, úgyis a keresztény gyülekezetben vagyunk, úgyis lesznek majd akik hitükből fakadóan rajtunk segítenek, mi pedig majd élősködünk rajtuk. Amikor az apostol fülébe jutott ez a gondolat, ez a viselkedésmód rögtön tollat ragadott és írt. Annyira fontos jelentőséget tulajdonított annak, hogy a keresztény gyülekezetbe rend legyen e körül a gondolat körül, mert óriási veszélyt látott benne. Ezért fogalmaz így. Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket. Hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek, nem éltünk senkinél ingyen kenyéren, hanem fáradtsággal és vesződtséggel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit megterheljünk közületek. Az apostol, amikor ott volt, és alakította a gyülekezetet, akkor végezte a gyülekezet alapítás munkáját, harcolva az ellenállókkal, és mellette még dolgozott, hogy belőle neki kenyere legyen. Nem akart senkire rátehénkedni és ráterpeszkedni. Nem akart senki kenyerén élni. Tudjátok, miért nem? Mert megbízatást teljesített. Ő nem csak szimplán a munkáját végezte, hanem megbízatást teljesített. Ő nem volt ingyenélő, és ezt a példát rakta oda a tesszaloniki gyülekezet elé. Ő azért tudott duplán dolgozni, mert megbízatást teljesített. Azért, mert Krisztusért dolgozott. Neki a célja nem a megélhetése volt, hanem hogy megfeleljen a megbízásnak, amit ő személyesen kapott Urától, Istenétől. És ezért dupla munkát is tudott végezni. Sőt, volt, ahol tripla munkát is. És ezt a példát hagyta örökül a tesszaloniki gyülekezetnek. Nem pedig azt, hogy elbújva különböző jól csengő keresztény gondolatok mögé tétlenül járkáljanak leföl, ahogy az eredeti szöveg szerint a szó jelenti. Tétlenül járkálni leföl. Értitek, hogy miért jelentett ez őrült nagy veszélyt? Mert a keresztény ember a munkáján keresztül mutathatja meg leginkább a világnak, hogy neki Istene van. A munkáján keresztül. Hogy úgy tudja azt végezni, mint senki más azon a munkahelyen. Hogy úgy tudja végezni a munkáját, mint aki tudja, hogy nem embereknek szolgál, és nem a főnöknek, és nem a multinak, hanem az élő Úr Jézus Krisztusnak, aki érte annyi mindent megtett, aki érte is teljesítette a megbízatását. Martin Luther King mondta egyszer, ha egy embernek utcaseprő a munkája, akkor úgy seperjen utakat, ahogy Michelangelo festett, ahogy Beethoven komponált, vagy ahogy Shakespeare írt verseket. Olyan jó seperje az utakat, hogy a mennynek és földnek minden lakója megálljon egy percre, és azt mondja, ím, itt élt egy nagyszerű utcaseprő, aki jól végezte a munkáját. Értitek, mit jelent? Az, hogy végezhetjük a mi munkánkat megbízatásként. Értitek, mit jelent, amikor az adott munkahelyen a nehézségek, a kihívások, a problémák között te biztosan tudhatod, hogy Isten követe vagy ott. Nem csak pusztán a munkádat teljesíted, az Úr Jézus követe vagy. Ő bízott meg erre a munkára, ő hívott el téged. Ha tisztában tudsz ezzel lenni, akkor tudsz majd úgy élni és dolgozni, hogy a te munkád Istenről tegyen bizonyságot. Nem egy és nem két olyan munkahely van már a tengeren túlon, ahol különösen is örülnek a keresztény munkavállalóknak. Mert statisztikailag bizonyított tény, hogy a keresztény munkavállaló kevesebbet hiányzik. Kevesebbet van táppénzen. Megbízható. Rá lehet bízni feladatokat. Mert aki megbízásként tudja a munkáját értékelni, amit Istentől kapott, azért, hogy ezáltal az életének értelme legyen, az úgy is fogja végezni a munkáját, ahogy kell. Milyen hatalmas lehetőség ez nekünk, keresztény embereknek. Így végezni a dolgunkat. Így végezni a munkánkat. De hogyan lehet erre erőt meríteni? Testvér, honnan vegyed az erőt, amikor úgy érzed, hogy bár te beletettél mindent, hogy te tényleg megbízásként teljesíted a dolgodat, és mégis egyszer csak elérsz a falhoz. És úgy érzed, hogy mégsem úgy alakult a dolog, ahogy azt te remélted vagy gondoltad. Honnan vegyed az erőt? Hát onnan, hogy nézz fel az Úr Jézus Krisztusra. És nézd meg azt, hogy ő mit tett meg érted. Nézd meg azt, hogy ő hogyan értékelte az életét. Megbízásként. És ezért tudta azt a kereszten odaadni másokért. Hogyha számára ez csak egy teljesítendő feladat lett volna, akkor pont egy perccel a keresztre szögezés előtt szalad el. De neki ez megbízás volt. Ő tudta, hogy az ő feladata az, hogy neked és nekem új életet szerezzen. Hogy neked és nekem olyan hitet tudjon tovább adni és felébreszteni benned, amely hit által a te életed értelmes életté válik. Ő ezt tudta és végigvitte. Innen merítsd az erőt. Ne különféle földi praktikákból, ne különböző földi megoldásokból és javaslatokból és tréningekből. Meríts erőt az Úr Jézus Krisztusból, aki végigment a kereszt útján is. Azért, hogy mi ránézve meg tudjunk állni a legnehezebb helyzetekben is. Pál ezért gondolta roppant veszélyesnek azt, hogyha egy keresztény gyülekezetben tengnek lengnek az emberek. Mert nekünk különösen is feladatunk a megbízatásunkat teljesíteni. Mi erre vagyunk elhívva. Hogyha felüti a fejét a tétlenség, az oda-vissza való cél és értelem nélkül való járkálás, akkor vége van egy gyülekezetnek. Testvérem, hadd tegyem fel a kérdést így a végén. Van-e értelme a te munkádnak? Hogy látod? Van-e értelme annak a megbízatásnak, amit annak idején vállaltál örömmel és szívvel? Van-e értelme a te gyermeknevelésednek? Van-e értelme a te családodnak? Van-e értelme az életednek? Muszáj, hogy válaszoljunk erre. Azért, hogy fel ne üsse a fejét közöttünk is olyan könnyű és olcsó gondolat, hogy majd mi elteszünk és ellengünk és eltétlenkedünk, mert úgyis vannak olyan balekok, akik majd segítenek nekünk. Gyülekezetnek íródott ez a levél, mert ez egy gyülekezetben komoly veszély. Hogy vannak, akik húznak, a többiek csak élvezik annak áldásait. Hogy vannak, akik az Istenért beleadnak mindent, a többiek meg csak alaplángon éldegélnek. Testvér, ébredjen fel a tűz benned. És érezd meg, hogy oda kell tenned magad ezért a gyülekezetért, ezért a közösségért, ezért a faluért, minden vállalásunkért. És ha ezt megtetted, a többit bátran bízd az Istenre. Mert tetszik neki az, hogy áldását adja azokra, akik érte fáradoznak és érte dolgoznak. Hadd fejezzem be Kós Károly csodálatos szavaival. Talán mindent meg fog világítani. Szeretném megérni, hogy kicsiny kis portámat olyan rendben lássam, ahogyan én azt elgondoltam magamnak. Legyenek a földek egy tagban, gyümölcsfáim termők, pajtám tele, méhesem népes. Legyen minden gondosan gondozva, tisztán művelve, rendben tartva. Szép legyen és gyönyörű a szemnek is. És azt szeretném, hogy gazdaságom, amelynek minden rögét magam szereztem, minden fűjét, fáját magam ültettem, minden épületét magam építettem, így szálljon az én maradékimra. Ezt szeretném megérni épségben, egészségben. És ha ezt megértem, örömmel megyek el én, mulandó ember. Hogy itt aludhassam örök álmomat, öreg tölgyfám tövén, virágzó gyep alatt. Mert hallani fogom onnan is méheim döngését, unokáim unokáinak lépését, és boldog kacagását. Hát ezért élhetünk mi. Ezért érdemes dolgozni. Ezért érdemes az Istenbe vetni minden reménységünket, hogy majd hallhassuk, ha nem is a föld alól, de majd onnan föntről utódaink boldog kacagását. Így legyen. Amen.